Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a pünkösdi történet az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében található. Az elejét, az első 14 verset délelőtt elolvastuk, most ezt folytatjuk, 13-at délelőtt, és most a 14-től fogjuk a 36. versig terjedő szakaszból olvasni. Aki a hosszú ige szakaszt is végig tudja állni, kérem, hogy fennállva hallgassuk, de nyugodtan, akinek ez nehéz, mert tényleg hosszabb szakasz ülve is figyelmesen követheti. Olvassuk tehát Isten igét, apostolok cselekedetei második rész 14. versétől. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így prófétált. Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid. Láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobbon felül van, hogy meg ne inogjak. Azért vidult fel a szívem és újjongott fel a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, azt sem engedett, hogy szented elmúlást lásson. Megismertetted velem az életútjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Atyám fiai, férfiak, nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt, és eltemették. Sírja is nálunk van mindmáig. De próféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szólt az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza, teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Ámen. Kitöltetett Isten lelke, kedves testvérek, akkor ott, azon a napon, a zsidó pünkösd aratás ünnepén, megújítva ezzel a régi ünnepet egy új tartalommal betöltötte Jézus Krisztus ezzel az ígéret teljesítéssel. Azon gondolkodtam, hogy igazából többszörös ígéret teljesült akkor ott, azon a napon a tanítványok között, Jeruzsálemben élő, ott lévő embereknek a szemelátára. Az egyik ígéret maga a Szent Lélek, és ami ebből következik, amit így most délután szeretnék hangsúlyosan kiemelni, hogy tanúk lesztek. Eljön az Isten lelke, erőt vesztek, és lesztek tanúk Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. Teljesült, és ott mindjárt el is kezdődött ennek a megvalósulása. Tanúk voltak a különböző nyelven megszólaló tanítványok, és Isten erős, határozott bizonyságtevője és tanúja lett Péter elsőként. Ő mondta el ezt a hosszú beszédet. Ebből már mindjárt egy állítást is tehetünk, ha valahol Isten lelke jelen van, ha valakit Isten lelke betölt, ott a tanúság is megvalósul, ott a tanúskodás is elkezdődik. És ezt egy kicsit megfordítva kérdést tettem fel, ha nincs tanúskodás, ha nem vagyok kész beszélni, ha nem vagyok kész Jézusról mondani a meggyőződésemet, akkor mi a helyzet? Akkor mi van az Isten lelkével? Újjászületett emberként mire gondoljak? És két ige jutott eszembe, ami nagyon figyelmeztető. Ha akkor ott pünkoskor ennyire határozott volt az Isten tanúságtétele Péteren keresztül, vagy a Péter tanúságtétele Istenről, a lélek által betöltekezve, akkor mi történhet, ha ez nem működik? A két ige a Tesszalonikai levélből van az egyik, egy nagyon rövid ige, vers 5. rész 19. vers, a lelket ki ne oltsátok. Talán ha a tűz, amit az Isten lelke ad, az kialszik, vagy elfojtódik, akkor elmúlik ez a tanúskodási készség, igyekezet, bátorság? Mindenképpen. És ugye nem akarok most ebbe belemélyülni, mennyi minden okozhatja ezt. Egy fenyegető veszélyként gondoljunk most erre, hogy az Isten lelkét ki tudjuk oltani. És a másik az Efézusi levélben van, meg ne szomorítsátok az Isten szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a megváltás napjára. Szomorúságot is lehet okozni. Ez a két hatás van, ami bennem egy válaszként ott volt, hogy mi történhet akkor, amikor nem merek bizonyságot tenni? Mi van az Isten lelkével, aki Pétert ennyire bátorrá és határozottá tette? Vagy szomorú, valami miatt, amit tettem, vagy el van folytva, ugyancsak az életem valamilyen döntése vagy megnyilvánulása miatt. Csak egy biztató Pál apostol nem véletlenül mondja Timóteusnak, hogy gerjeszt fel az Isten benned lévő ajándékát. Tehát lehet ilyen, hogy valahogy kicsit lecsökken a lángja az Isten lelkének, de fel lehet gerjeszteni, és gerjesszük is fel. Hadd legyen erős, és hadd legyen határozott. Péter tehát tanúvá lett azon nyomban, tanúskodni kezdett, elmondott egy nagyon különleges beszédet, és mi lett az eredménye? Ugye a címben látjuk, bár ezt nem olvastuk fel, most ez egy érdekes címválasztás volt, mert a 37. versből vettem a címet, amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket. Szíven találta őket, amit hallottak. Péter úgy tudott beszélni, hogy a hallgatóságot eltalálta. Megérintette, nagyon megfogta. Kicsit erről gondolkodhatunk ma, hogy működjön, mire figyeljünk a tanúságtételünkben, bizonyságtételünkben, hogy a szíven találja az embereket. És ez a beszéd nagyon jó példa előttünk. Kezdjük. Péter felállt, előállt a 11-jel, és magához ragadva a szót, talán csendre intve ott a tömeget, elkezdte mondani. Mivel kezdi Péter a mondani valóját? Mi az, amit elsőként megragad és elsőként megemlít, hogy hozzá szóljon az előtt álló tömeghez? Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, figyeljetek szavaimra, ugye ez egy megszólítás, és a lényeg, nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok. Tulajdonképpen Péter úgy kezdi a beszédét, hogy reagál a kapott véleményekre. Egyébként csak ez volt az egyetlen egy vélemény, ha még vissza tudunk emlékezni a délelőtti történetre. Az egyik megnyilvánulás az volt, mi akar ez lenni? És igazából erre is válaszol majd később. A másik pedig a gúnyos megjegyzések. Ezek részegek. És érdekes, nagyon elgondolkodtam, talán először ilyen komolyan, Péter miért ezt fogja meg legelőször? Miért a gúnyt? Miért ezt a megjegyzést ragadja ki a megszólításban és a beszédekezdésében? Ugye nem tudom megmondani, nem tudom Péterrel ezt megbeszélni, viszont úgy érzem, hogy ha a lélek erre indította Pétert, akkor ebben van egy tanulható lehetőség, van egy tanulható módszer. Hogy a mi bizonyságtételünknek lehet a kezdete, ha arról beszélgetünk, hogy az emberek mit gondolnak rólunk. Az embereknek mi a véleménye rólunk? És ez ugye nem nagyon idegen, emlékezzünk csak már, mint a Krisztus követéstől nem idegen. Jézus, amikor ugye Péter tett egy nagy vallomást majd a beszélgetésben, hogy kezdte el azt a társalkodást ott az apostolokkal? Mit kérdezett meg tőlük? Mit mondanak rólam az emberek? És mikor elsorolták mindazt az információt, amit ők összegyűjtöttek, Jézus Krisztus, hogy próféta, vagy János, vagy sok mindent, Illés, és így tovább felsoroltak, azután jött, hogy na és ti mit mondtok, és Péter ekkor tette a vallomást. De így most bennem összeáll egy kép, ha Jézus Krisztus is kíváncsi volt, és úgymond még a tanítványokat is tesztelte, hogy ti tudjátok, mit gondolnak rólam az emberek? És azzal ti szembe tudjátok állítani, hogy ti mit gondoltok rólam? És ez a szituáció pedig, Péter pont ezt fogja meg, a negatív megjegyzést. Én úgy látom, hogy nem mindig ez, és nem csak ez az egyetlen egy kiindulási pont, de lehet a bizonyságtételnek kiindulási pontja. Mit gondolnak rólam az emberek, mint hívő emberről, egy szeméről? Mit gondolnak rólunk az emberek, mint gyülekezetről, ha valakinek van ilyen fogalma, hogy Békés Csabai Baptista gyülekezet. Mit gondolnak rólunk, mint keresztény emberekről? Ugye ez egy világméretű fogalom lehet, akik Krisztust követik és vallják ezt a jellemzőt, ezt a nevet. Mit gondolnak rólunk? És ahogy ezen töprengtem, azt láttam, hogy hú, ez egy nehéz kihívás. Van, aki kérés nélkül elmondja, hogy mi a véleménye rólam személy szerint, egy közösségről, egy egyházról, egy felekezetről, de van, aki nem. És én azon gondolkodtam, hogy vagyok elég bátor egy beszélgetésben megkérdezni, meghallgatni, akivel éppen Isten szembeállít, hogy mondd, mi a véleményed rólam. Mi a véleményed rólunk keresztényekről? Kezdjük erről a beszélgetést. Vállalva azt, hogy hát nem jól látják. Mert részegek voltak az apostolok? Nem. De valami miatt bennük ez állt össze. Az, amit látnak, az nem lehet más, csak a ittasság. De Péter nem bújik ki, nem inti le, nem kerüli ki ezt a témát, hanem azt mondja, hogy figyeljetek, nem erről van szó. Hadd részletezzek egy kicsit ezzel kapcsolatban tapasztalatokat vagy gondolatokat, amiket már eddig vettem, és nagyon sokat küzdöttem vele. Ezzel az állítással, testvérek, ahogy reagálunk az emberektől felénk érkező véleményekre, az beszél. És nagyon komoly hatást kelthet a nem hívő emberekben. Mondok néhányat. Beszél az, hogyha a felénk érkező véleményért kikérjük magunknak ezt a hozzáállást. Valahogy így, hogy jössz ahhoz, hogy engem kritizálj. Tehát ez így beszél. Beszédes nagyon, ha ez a reakciónk. Az is nagyon beszél, ha felháborodottan visszavágunk. Pont te beszélsz, aki? És akkor folytathatjuk a jellemzőt. Az is nagyon beszédes, hogyha valaki sértődötten hátat fordít, és ott hagyja az illetőt. Az is nagyon beszédes, ha tiltakozva győzködjük az illető szemét, hogy nem jól látja. Nincs elég információja. Valahogy így. Mit tudsz te az életről? Nem tudsz te semmit, hogy véleményt mondhass rólam. Nem ismered te a hívő embereket. Az is beszél, ha kíváncsian és őszintén visszakérdezünk. Te tényleg ilyennek látsz engem? Te tényleg ezt gondolod rólam? Miből állt össze ez a kép benned? Vagy még egy, az is beszédes, ha meg tudjuk köszönni, hogy rávilágított egy hibánkra. Hát ezt akkor kell, ha beismerjük, hogy ez valóban jogos vélemény volt. Öt lehetséges reakciót soroltam fel, ez mind nagyon beszédes. Mit gondolunk, hogy ebből az ötből az eleje, az első három, vagy az utolsó kettő, mert a jellegében különbözőek voltak. Melyik az, ami az embereket szíven találó bizonyságtételhez segíthet hozzá minket? Az első három elutasító, sértődött, helyre rakó hozzáállás, vagy az utolsó kettő, ami komolyan veszi, elgondolkodik, rákérdez. Igen, bármennyire is nehéz ez az utolsó kettő. És ebből a képből is értjük, testvérek, amit délelőtt is érintettem többször. Vesztek erőt. És lehet, hogy ez a lélek által nyert erő nem mindig a hegymozgató megnyilvánulásokban kell, hogy működjön, hanem abban, hogy odajön valaki, aki még nem hívő, aki elveszett, akit Isten keres, és azt mondja, hogy megvan a véleményem rólad. És lehet, hogy megy fel a pumpa, és az Isten lelkére figyelve kérjük az erőt a nyugalomhoz, és akkor elkezdünk vele higgadtan beszélni. Én kívánom ezt az erőt. Kívánom Isten lelkének azt az erejét, ami segít leküzdeni önmagamat, segít leküzdeni az indulataimat, segít leküzdeni a régi ember természetét, ami reflexzerűen akar megnyilvánulni, mert akar. És inkább működteti a lélek azt, amit a példabeszédek tanulmányozásában is láttunk, ugye a beszédről már volt szó, hogy a szelíd válasz megenyhíti az indulatot. Segítsen Isten minket így erőt nyerni. És egy példával szeretném ezt befejezni. Nemrég kaptam egy levelet, egy e-mailt, egy kérés fogalmazódott meg benne, és elég sokáig nem válaszoltam, ugyanis elkezdte, nem volt birtokomban a válasz, nem tudtam, hogy mit írjak rá, és még annyit sem tettem, hogy gondolkodom, majd jelentkezem. És akkor napok múltán jött a válasz, illetve még egy levél attól a személytől. Köszönöm a tiszteletteljes választ. Ez mi volt, testvérek? Hát igen, volt benne sértődöttség, rossz érzés felém, rólam, velem kapcsolatban, egy kritika. Kitalálják a testvérek, mi volt az első érzésem és reakcióm. Többen szólaltak, és nem láttam, meg nem hallottam. Hát ha nem is mély dű, de hát nem igaz, hogy nem bír várni. Hát türelmesen várhatna, nem egyszerű kérdésről. Tehát valóban ezek jöttek elő. De aztán leültem, és megfogalmaztam egy választ, bocsánatot kértem. Elismertem az érzésének és a megnyilvánulásának a jogosságát, mert egy jelzést küldhettem volna, hogy várjon, és számíthat a válaszra, és aztán megmagyaráztam, hogy miért történt ez, és már addigra az eredményt is tudtam. És egy viszonylag barátságos válasz jött. Amire megmondom őszintén, nem számítottam. És azt most nem azért mondtam, hogy dicsekedjek, mert ugye a azonnali reakcióm az sajnos nem jó volt. De az ilyen formában zajló kommunikációban van erre lehetőség. Na, egy kicsit nyugi. És én úgy hiszem, hogy tényleg ez segíthet, ha a léleknek ilyen formában is működik az ereje, hogy az embereket szíven találó üzenetet mondjunk. Mivel folytatja Péter? Idézettel, a Bibliából idéz. Mi így mondanánk. Jóel próféta megírta. Hát elkezdtem töprengeni. Ugye a kérdés az, most itt a kérdésre válasz, mi akar ez lenni? És Jézus, vagy Péter nem azt mondja, hogy hát figyeljetek, Jézus, amikor velünk járt, akkor mondta, hogy majd elküldi a Szent Lelket. Nem azt mondta, hogy az utolsó vacsorán ránk nézett, igen, és azt mondta, hogy nem hagylak titeket árvákul. Eljövök, de majd elküldöm a vigasztalót hozzátok. Nem azt mondta, hogy 10 nappal ezelőtt, mikor mennybe ment, akkor megerősítette az ígéretet, hogy maradjatok itt, és elküldöm az Isten ígéretét nektek. Nem. Nem ezzel kezdi. Ez is nagyon találó volt, vagy legalábbis bennem kérdéseket szült, hogy miért nem a későbbi gondolatokkal jön, mert egyébként rátér majd Jézusra. Hogy szólította meg ott a tömeget Péter? Zsidó férfiak, Jeruzsálem lakói. És hiszem, hogy a lélek adja neki mindezt, hogy kivel beszélek. Ugye ott a délelőtt ígében láttuk, hogy felsorolták, hogy mennyi helyről jöttek. Tehát akik akkor ott az ünnepen Jeruzsálemben voltak, az nem mint helyi lakos volt, hanem a harmadik nagy zarándok ünnepre érkeztek. A Észak-Afrika területétől egész ugye Mezopotámia vidékeig nagyon nagy távolságból. Vajon ők tudtak Jézusról? Vajon ők valamennyire részesei lehettek ezeknek az információknak? Nem tudjuk, lehet. De milyen gondolatot ad a lélek Péternek? Kezd ott, ahol biztosan megértik. Az ünnepre feljött, maguk nemében vallásos zsidó férfiak a proféciát értik. És ennek van egy másik tanulsága, testvérek. Ha szívhez szóló üzenetet akarunk, mindig figyelnünk kell arra, kivel beszélünk. Mindig érzékenynek kell lenni, hogy ki az, aki most kérdezett, ki az, akinek most választ kell megfogalmazni, és ebben segít a lélek. A lélekre figyelve megkapjuk, hogy milyen igét mondjunk, miket idézzünk a Bibliából, és tényleg az lesz az alkalmas. De ahhoz mi kell elsősorban emberi oldalról? Az igét is ismerni kell, illetve a másik személyre kell figyeljünk. Több ilyen szituációt éltem meg, és voltak kudarcosak is, és voltak bizonyos szempontból eredményesek. Én a reakcióimon azt figyeltem meg, hogy ugye amikor már tudtam, megtanultam igéket, és valakivel leültem beszélni, az mindig izgalmas volt, nem végre valakinek lehet mondani. Csak olyan sokszor beleestem abba a hibába, hogy na, mindegy, mit kérdez, mindegy, mi foglalkoztatja, mindegy, milyen lelki állapotban van, mindegy, milyen érzelmek vannak, én elmondom neki, amit akarok. Mit gondolok, a testvérek, mennyire volt ez eredményes? Majdnem. És amikor elkezdtem tanulni azt, hogy inkább figyeljek rá, és közben a lélekre, akkor sokkal jobb volt. Egyébként sokkal hosszabb volt a beszélgetés. Még egy részlet. Mihez kell az Isten lelkének az ereje? Hogy tudjunk időt szánni az emberekkel való beszélgetésre. Tehát ott a lélek megadta Péternek gyorsan. Nekünk nagyon kell az erő ahhoz, hogy türelmesen hallgassuk. Azt, aki most Istenhez közeledik, akinek kérdése van. És úgy adjunk válaszokat. Nagyon könnyen kialakul bennünk, testvérek, az a hiba, hogy miközben ő beszél, lehet, hogy ránézünk, de ha megkérdeznénk, akkor azt mondanánk, hogy hát valahogy távolban mered a tekinteted, mert bennünk mi zajlik-e közben? Pörgetjük magunkban a választ, szerkesztjük magunkban a feleletet, sorakoztatjuk egymás után az igéket. Nagyon észrevehető ez. Biztos beszélgetett már mindenki úgy valakivel, hogy a másik szemét elvesztette. Látszik, hogy a tekintetének a fókusza távolba került, kicsit üvegessé is vált az a tekintet. Figyelt, még lehet, hogy bólogatott is, van egy ilyen kialakítható gyakorlat, de már nem volt ott. És ilyenné tudunk mi is válni, ha nem figyelünk a beszélgető társunkra, hanem magunkban szerkesztjük a feleletünket. Adjon Isten erőt ahhoz, hogy figyelve, türelmesen, a lélekre hallgatva beszéljünk. Béla bácsi válasz, hogy ugye tudni kell az igét. Azon is elgondolkodtam, hogy Péter honnan vette elő Jóel prófétát? Ugye? Tehát ha megkérdeznék tőlem, hogy nem most pünköskor, mert most ugye olvastam a történetet, ugye az évnek egy más szakaszában, hogy honnan idézett Péter a pünkösdi prédikációjába. Hát nem tudom, hogy kapásból mondanám-e. És meg Jóel prófétát idézte. Vajon ezzel töltötte a 10 napot Jézus mennybe menetelő pünkösdik, hogy tekercseket tanulmányozott, és kereste benne, hogy mi lesz a jó a nagy prédikációjához? Biztos nem. Cselekedetek 4-ben, amikor Jánossal ugye meggyógyítja a sántát, aztán többször kihallgatják, van egy vélemény róluk, az igeverset nem tudom mondani, a kihallgatásnál egy ilyen megjegyzést olvasunk, amikor összeállt a kép bennük, hogy egyszerű, írástudatlan emberek, akkor még inkább csodálkoztak a beszédben való bátorságukon. Mit jelent ez az írástudatlan? Jelentheti azt is, hogy lehet, hogy Péter analfabéta volt. De az is benne van ebben a kifejezésben, hogy nem jártas az írásokban. Na, ez a kettő még együtt van, akkor még inkább nehéz azt feltételeznünk, hogy Péter rákészült erre. A lélek adta. És akkor ezután jön az a kiegészítésem, csak hogy nehogy azt gondoljuk, akkor nem is kell olvasni a Bibliát, mert majd a lélek adja. Nem. Tehát nagyon szükségünk van a Szentírás ismeretére, tanulmányozására, a saját fejlődésünkért is, nem csak a bizonyságtételekért, bizonyságtételek eredményességéért. Én úgy látom, hogy ahhoz is kell a személyes elmélyülés, hogy a lélek tudjon emlékeztetni és dolgozni. Olyan választ adott tehát, ami a hallgatóinak a legmegfelelőbb. Legalábbis ezzel kezdte. És aztán áttér Jézus Krisztusra. És tulajdonképpen a beszédének a nagy része már Jézusról szól. Dávidtól vett idézettel, Zsoltár idézettel, és az ő személyes bizonyságtételével. Testvérek, pünkösd van, mármint ott, Péteréknél. A lélek kitöltetése. Soha nem tapasztalt jelenségek. És miről beszél Péter a bizonyságtételében? A földre érkezett, meghalt, feltámadt, mennybe ment és Isten jobbján ülő Jézus Krisztusról. Nagyon fontos az, hogy elfogadjuk a véleményt, nagyon fontos az, hogy a személyhez szólunk, de valaminek elengedhetetlenül ott kell lenni a tanúságunkban minek? Jézus Krisztusnak. És ennek a megközelítésnek a mintáját követve, aki meghalt, aki feltámadt, aki Isten jobbján van, és Úr és Krisztus Isten akaratából. Ezzel kapcsolatban is eszembe jutottak élethelyzetek, amikor igazából bizonyságtételek, ilyen megtapasztalásokról szóltak, élmények megosztásáról szóltak, hogy mi mindent éltem át, hogy milyen felemelő volt, hogy milyen boldog állapotot okozott az a helyzet. És utána gondolkodtam el, hogy hát Jézusról egy szót se szóltam. Csak az élményről. Ami fontos, de hát kinek köszönhető bármilyen felemelő érzés? Krisztusnak. És a váltságnak, amit ő hozott. Egy pár felsorolással alatt fejezzem be ezt a gondolatot, meg a szolgálatot is. Tehát az az üzenet, ami szíven találja az embereket, annak nagy jelentőséggel Jézusra kell mutatni. A megváltóra. Arra a Jézusra, akit Isten igazolt erőkkel és csodákkal, ezt Péternek a beszédéből sorolom most ki emelve. Isten megerősítette őt jelekkel és csodákkal. Arról a Jézusról, aki Isten elhatározott döntése szerint adatott oda, hogy meghaljon. Átadtátok a pogányoknak, és a pogányok kezével keresztre feszítettétek. Arról a Jézusról, aki nem maradt a sírban, hanem feltámadt. Arról a Jézusról, aki miután felemeltetett, és megkapta a Szent Lelket, ez egy érdekes részlet, kitöltötte Isten ígéreteként, kiárasztotta. Arról a Krisztusról, akit Úrrá és Krisztussá, arról a Jézusról pontosabban, akit Úrrá és Krisztussá tett Isten. És ennek mindnek lehet egy személyes vonatkozása is, hogy tényleg ez mit jelent nekem. Mit jelent az életemben? Mit jelent az, hogy őt Isten igazolta erőkkel és jelekkel és csodákkal? Mi a Krisztus által működő erő és jel az életemben? Mit jelent nekem az ő halála és feltámadása? Mit jelent nekem az ő Isten jobbján ülő és hatalommal bíró állapota? Mit jelent a Szent Lélek, akit kitöltött? Úgyhogy ez mind-mind Jézusra mutat. És ez a vége a beszédünknek, de tartalmas, fontos eleme. Legyen ez a mai gondolat, ez a mai üzenet tényleg egy ilyen tanúság, arra nézve, egy olyan tanítás, ami segít bizonyságot tenni. Annyi könyvet írtak már, mi is tanulmányoztunk itt Bibliaórán, Beszélj félelem nélkül Jézusról, egy ilyen füzetet tanulmányoztunk végig. Ehhez hasonló nagyon sok van, nagyon jók ezek. Itt van egy bibliai példa, hogy hogy lehet úgy Isten lelke által felvérteződni, hogy az embereket szíven találja. Használjuk Isten dicsőségére. Ámen.